Ugye Ukrajnában éppen van egy komoly belpolitikai válság, arról is beszélhetünk esetleg, de hogyha katonai vonatkozásokról beszélünk, az látható, hogy az elmúlt néhány hónap Ukrajnának kedvezett. Pont a panelbeszélgetésen is kifejtettük, hogy a háborúnak van egy hullámzó természete, hol az egyik fél, ahogy a másik fél kerül előnyre, technológiai, katonai okokból, most éppen Ukrajnának kedvez a helyzet. A dróngyártás mennyiségi növekedése miatt is, tehát képesek lettek több ezer drónt legyártani egy hónap alatt, és minőségi fejlődés miatt is a drónok olyan képességekkel rendelkeznek ma már, amelyek lehetővé teszik, hogy kikerüljék az orosz védelmet, és hatékony, precíz csapásokat mérjenek az oroszokra. És így ez az ukrán siker egyébként két vonalon történik. Az egyik az úgynevezett közép-hátország, ez a fronttól olyan 100-150 kilométerre történik. Ebben a távolságban teljesen meg tudják zavarni az orosz ellátási vonalakat, ellehetetleníteni az orosz lőszerellátást, élelmiszerellátást. Sikerült ezáltal elszigetelni a Krím-félszigetnek az ellátását. Ez az egyik, mond hadszintér, amivel az ukránok most jeleskednek, és ugye ez vezetett ahhoz, hogy az orosz katonai sikerek is csökkentek, az orosz előrenyomulás is csökkent. A másik hadszintér pedig a mélységi csapások, az orosz kritikus infrastruktúra elleni támadások. Ez az a képesség, hogy az ukránok akár több ezer kilométeres távolságból hatékony csapásokat mértek az oroszokra, azt eredményezte, hogy Oroszországban egy komoly üzemanyagválság van, egy komoly gazdasági válság. Van, és ezt az orosz emberek is érzékelik. Ebben van most éppen ukrán siker, az oroszok pedig válaszul az eszkaláció irányába léptek, és egyre nagyobb támadásokat próbálnak intézni az ukrán hátországgal szemben. Az elmúlt hetekben hatalmas károkkal járó és nagy civil áldozatokkal járó támadásokat láttunk Kijevvel szemben, vagy más ukrán nagyvárosokkal szemben.
A háború menetét nézve akkor nyilván nem a területfoglalásokat, mert ott egyértelmű a kérdés, hogy Oroszország van fölényben, de a háború jelenleg menetét tekintve, ki van jobb helyzetben a felek közül, tehát ki az, akinek inkább nem éri meg most a tűzszünet?
Mindenkinek megérné a tűzszünet, tehát ha objektíven, racionálisan nézzük a helyzetet, az már a háború első napjaiban bebizonyosodott, hogy legnagyobb kárt nyilván Ukrajnát éri, mert Ukrajna területén történik a háború, de a másik legnagyobb elszenvedője a háborúnak, hát maga Oroszország, amely a háborút kezdte, Oroszország egy 10-15 évvel veti vissza magát, katonailag és gazdaságilag, és technológiailag egy teljesen technológiai elszigeteltségbe kerül. Tehát ha az lenne a kérdés, hogy kinek érné meg a béke, hát minden. Tehát most azonnal kellene békét kötni, mert az elhúzódó háború mindkét félnek a hátországát, gazdaságát, jövőjét, társadalmát pusztítja. De ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy Vlagyimir Putyin számára ahhoz, hogy arcvesztés nélkül lépjen ki ebből a konfliktusból, azért kell egy minimális eredmény. És a minimális eredmény ez valószínűleg a Donbasszi régiónak az elfoglalása lenne. Tehát a politikai, hatalmi, birodalmi logikából nézve Vlagyimir Putyin nem teheti meg, hogy békét köt, megegyezik, amíg nincs olyan eredmény, amit fel tud mutatni. Mert a fegyverszünet és a status quo, tehát a jelenlegi állapotnak az elfogadása, az egyértelműen inkább egy veresség számára. Verességgel ér fel, mert Oroszország semmilyen célt nem ért el, amit előtte deklaráltak. Tehát ha ezt a logikát nézzük, ha hatalmi logikát nézzük, akkor Oroszország nem tud megállni, mert nem ért el a céljai minimumát sem.
Mit jelent a háború menetére, kimenetelére az, hogy lényegében belpolitikai válság van Ukrajnában, amire a megoldás legalábbis észrevételeim szerint egyáltalán nem látszik jelenleg.
Ez egy váratlan válság, ami Ukrajnában kikerekedett, és én azt gondolom, hogy hibás politikai döntésekre vezethető vissza. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, valószínűleg a háttérben meglévő főparancsnok és védelmi miniszter közötti konfliktust az egyiknek a menesztésével zárta, és az elmúlt egy év korrupciós botrányaira pedig azzal próbált választ adni, hogy a teljes kormányt menesztette, tehát miniszterelnöktől kezdve a több miniszteren át ilyen újra formatálás hajtott végre, és ez vezetett egy teljesen váratlan politikai válsághoz, mert az Ukrajnában jelenleg zajló tüntetések nem a miniszterelnöknek a visszahozását követelik, nem Zelenszky kormány leváltására irányuló szándékát kérdőjelezik meg, hanem egyetlen egy ember a menesztésével van probléma, az ukrán védelmi miniszternek a menesztése, ez egy fiatal 35 éves szakember, egy technokrata, egy civil, nem katona, kinek a nevéhez az elmúlt fél év katonai sikerei kötődnek, kapcsolódnak, ő egyfajta reményt adott Ukrajnának az elmúlt időszak. időszakban, és az, hogy pont ő távolítja el Zelenszkij a pozíciójában, nagyon sokak számára egy rendkívül hibás, rossz döntésnek tűnik, és ez vezetett a jelenlegi válsághoz. Hát a válság úgy oldható meg, ugye részben feloldódott, mert Zelenszkij végül a konfliktusnak a másik összetevőjét, az ukrán katonai erőknek a főparancsnokát, Oleksandr Szirszkit menesztette, ez volt a tüntetőknek az egyik követelése. Fedorovat nem fogja visszahozni a védelmi tárc élére, mert az presztízsveszteség, egy arcvesztés Zelenszkij számára. Tehát ez a válság úgy oldható fel, hogy Zelenszkijnek sikerül megegyezni a Fedorovval, és Fedorovnak egy olyan pozíciót biztosítanak, ami ott tudja tartani őt Zelenszkij közelében. De vannak kísérletek, hát meglátjuk, hogy ez milyen irányba fejlődik.
Mikor van kilátás a békére, vagy tűzszünetre legalábbis? Nagyon sokan emlegetik a tél közelettét, nagyon sokan emlegetik az oroszországi parlamenti választásokat, bár nem tudom, hogy ennek mekkora tétje van úgy amblokk Oroszország politikai berendezkedését ismerve, és nagyon sokan emlegetik azt is, hogy hát jövő nyár eleje, tehát hogy egy éves intervallumon belül azért 3-4 dátum is elhangzik, és akkor még csak egy évről beszéltünk, vagy az előttünk álló egy évről. Tehát ugye 2025-re is nagyon sokan jósolták, hogy lezáródik ez a háború, nem záródott le, és ahogy ön is fogalmazott, ott van a Donbass kérdése, ami kérdés, hogy Oroszország el tud-e foglalni.
Különböző politikai események, mint mondjuk a parlamenti választások, vagy időközi választások az Egyesült Államokban egyfajta kényszerpályát jelentenek, és valóban bekorlátozzák a konfliktus rendezését. Alapvetően optimista vagyok, de sosem voltam annyira optimista, hogy 2025-re jósoltam volna a háború lezárását. Én azt gondoltam egyébként, hogy Trump kinevezése utáni időszak tárgyalási következtében 2026-ra jutottunk el egy olyan pontra, hogy esetleg idén lehet ebből egy megállapodás. Ezt gondoltam tavaly év végén, idén év elején, de aztán megtörtént az iráni háború, és ez teljesen átírta az eseményeket. És most már valóban egy olyan idővonalon vagyunk, amikor az orosz parlamenti választások miatt és a nyári kampány miatt addig a háború nem zárható le. Az Egyesült Államok az időközi választásokkal foglalkozik, és az oroszok pedig bíznak abban, hogyha eljutunk a téli fűtőszezonba, a téli időszakba, akkor olyan komoly károkat tudnak okozni az ukránoknak, hogy térdre kényszerítik őket. Minden évben ezt gondolják, de nyilván ez lesz most a eddigi legnehezebb tele Ukrajna számára. Hát minden egyes évben egyre nehezebb lesz, ez ténybeli kérdés. És ezért a realitás az, hogy a téli időszak után, ez a jövő év tavasza lesz megint az a lehetséges időablak, amikor a felek esetleg meg tudnak állapodni, mert az Egyesült Államokban is lezárulnak a választások, az Egyesült Államok majd megint csak a rendezése tud koncentrálni, majd év vége felé, jövő év elején, és ha az oroszok nem érik el a céljaikat télen, akkor pedig lesz egy lehetőség a tárgyalásra. Tehát sajnos nem beszélhetünk ilyen nagyon közeli rövid távról.
Irán esetében beszéltünk valami közelebbi, rövidebb távról, vagy ez Donald Trumpon múlik, ami olyan, mint az elefánt a porcelánboltban.
Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak már június elején le kellett volna zárni azt a háborút, mert rá kell fordulniuk az időközi választásokra, és Donald Trump egyszerűen nem teheti meg, hogy választások előtt közvetlenül háborúban marad Iránnal, hiszen az nem növeli az esélyt a republikánus párt győzelmére, már pedig szinte biztos, hogy úgy néz ki, hogy az alsóházat el fogja veszíteni a republikánus párt, és nagyon billeg a felsőház, a szenátus. De ha a helyzet, a háború folytatódik, és ez egy rendkívül népszerűtlen háború az Egyesült Államokban, akkor mindkét házát el fogja veszíteni a republikánus párt az Egyesült Államokban. Tehát a logika az diktálná, hogy most minél előbb le kell zárni, meg kell állapodni, akár még nem feltétlenül jó feltételek mellett is, de a politikai érdek, hogy ezt kívánna, és a gazdasági érdek is ezt kívánna.
Bele fog ilyen alkuba menni Trump? Megengedi az egója, hogy egy rosszabb dealt hozzon ki, mint Obama?
Erre tudjuk a választ, mert ugye a néhány héttel ezelőtti megállapodás az egy rosszabb deal volt, mint amit Barack Obama hozott össze Iránnal, tehát ott már lehetett látni, hogy hát Trump képes volt felülemelkedni ezen az egóbeli kérdése, lehet, hogy a saját magának ezt máshogy tudta eladni ezt az eredményt, de tudjuk, hogy ez egy jóval rosszabb megállapodás volt, mint Barack Obama alatt. Én azt gondolom, hogy a politikai helyzet, a politikai érdek, az felül kellene, hogy írjan ezeket az egóbeli dolgokat.